A Mária Rádió adománygyűjtő kampányával 10 000 szál virtuális rózsát szeretnénk elhelyezni Mária kertjében. A Mária Rádió munkatársai arra kérik a hallgatókat, hogy ajándékozzák 1 szál rózsa árát a rádiónak, ezzel kifejezve az elkötelezettségüket és szeretetüket Mária és a rádió küldetése iránt. A következő percekben Kovács Zoltán mariológus atya előadását hallhatják a rózsafüzér imádságról.
Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Talán kicsit erősnek ad a kifejezés, de nekünk, katolikusoknak fegyver van a kezünkben. És ez a fegyver a rózsafűzér. Elmélkedjünk el erről a sokunk által nagyon kedvelt imaformáról. A boldogságos szűz rózsafűzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett és a tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, és az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességéből, és érzi a Szentléleknek evezza mélyre késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és az Üdvözítő, az út, az igazság és az élet. Az emberi történelem célja az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak, tanítja Isten szolgája, II. János Pál pápa a rózsafűzéről szóló enciklikájának kezdetén. Milyen imádság a rózsafűzér? Rózsafűzér nagyon egyszerű imádság, de ez nem azt jelenti, hogy infantilis. Egyszerűség és komolyság, úgy mint a keresztény ember lelki életében, a rózsafűzérben is nagyon szépen összeillik és összefonódik. Meditatív imaforma, elmélkedést igényel, arra indít és olyan emberré tesz, akinek szíve egyre jobban Máriáéhoz hasonlít, aki édesanyai szívében őrizte a fiáról szóló titkokat és proféciákat. A rózsafűzér imádkozása szellemi munkát igényel. Sokszor, ha igazán odafigyelve akarjuk mondani, kimondott szellemi erőfeszítésre is szükség lehet. Aki rendszeresen imádkozza a rózsafűzért, az jól tudja, hogy mennyit kell küzdeni egyszer-egyszer a gondolatainkkal, melyek ide-oda akarnak kalandozni imádság közben. A rózsafűzér szent monotóniája elcsöndesíti az imádkozó ember szívét, megteremti benne az isteni titkok méltó átelmélkedéséhez szükséges külső és belső csöndet, és a lelket Istenhez emeli. Mária által jutunk el az Úrhoz. A rózsafűzér, mint maga II. János Pál pápa is kifejti, Krisztus központú imádság, hiszen minden üdvözlégy Mária közepén Jézus neve után tesszük Isten emberi életének azt a titkát vagy eseményét, amelyről éppen elmélkedni óhajtunk Máriával együtt. Az egyes tizedek az Úr imádságával kezdődnek, és ez is mutatja a helyes sorrendet. Az imádat csak Istent illeti meg, mindenki fölött és mindenki előtt. A szűzanya tisztelete csak utána következhet, de nem öncélúan, hanem Istenhez vezetve a szívünket. A szűzanya nem magához láncol, hanem Istenhez viszi tovább a lelkünket. A tizedek lezárása pedig a Szent Háromság dicsőítése, aki életünk forrása és végső célja, s akiben Mária maga is benne él, mint ahogy nekünk is benne kell élnünk Istenben, és Istennek bennünk. a hármas szám tökéletességet sugároz, és emiatt évszázadokon keresztül kerek egésznek számított a rózsafűzér hármas tagozódása. Az öt örvendetes, öt fájdalmas és öt dicsőséges titok megbonthatatlan egységnek bizonyult. Meglepetten, de egyáltalán nem megbotránkozva, sőt, mondhatjuk, őszinte örömmel fogadta a katolikus hívők legnagyobb része János Pál pápa rendelkezését, mellyel a Szent Atya a meglévő 3x5-hez még ötöt fűzött, a világosság titkait. Valahol hiányzott is ez. Erős törés volt a fogantatás és gyermekség történet misztériumai után Jézust rögtön a Golgotán szemlélni, kihagyva életének legjelentőség teljesebb momentumait, a Jordánban való megkeresztelkedését, a kánai csodát, az Isten országa örömhírének tanítását, a színeváltozás jelenetét és az oltári szentség megalapítását. A rózsafűzér a mi fegyverünk, mert megkötözi az ördögöt. Megkötözi, mert egészen különleges kegyelmi hatással rendelkezik. Az elmélkedő, szemlélődő szív belép az isteni kegyelem légkörébe, abba az atmoszférába, ahol az ördög nincs jelen. Az imádság pedig nem csak Mária által ér el Jézushoz, hanem Mária velünk együtt is imádkozik, mint egy közülünk. Ott van velünk, az imádkozó közösségekben, az imacünákulumokon, mint ahogy ott volt az apostolokkal, pünkösd előtt. Rengeteg magánkinyilatkoztatás tanúsítja, hogy maga a szűzanya is nem egyszer határozottan kéri a rózsafűzér imádkozását, mert a rózsafűzér által olyan kegyelmek szabadulnak föl, amelyek távol tartják tőlünk az ördögöt, és segítenek a kísértésekben embernek és kereszténynek maradni. Sokan azt mondják, én nem szoktam kézbe venni a rózsafűzért, mert unalmas. Engem nem érdekel a rózsafűzér, mert nem köt le. Különben is milyen értelmetlen dolog 50-szer elmondani egymás után egy imát. Ilyenféle megjegyzésekkel sajnos sokszor találkozunk, még katolikus testvéreink körében is. Nos, erre azt felelhetjük, hogy aki igazán szeret valakit, az nem mondja meg sohasem a szemeibe mondani, hogy szereti. Ha szeretjük Jézust, ha szeretjük Máriát, s tudunk, s legfőképp merünk csöndet teremteni szívünkben, merünk egy-egy fél órára kiszakadni a mindennapok rohanó mókuskerekéből, akkor meg fogjuk hallani szívünk mélyén az isteni szeretet visszhangját. És ennek a visszhangnak a megtalálásában, megcsodálásában segít minket a rózsafűzér. A szentolvasó imádkozását igazából tanulni kell. Lehet, hogy nem fog rögtön könnyen menni annak, aki először veszi azt kézbe. De valahol el kell indulni. Ha megtesszük ezt az első lépést, a szűzanya hozzásegít a többihez is. Eltölt minket a Jóisten kegyelmeivel. Azokkal a kegyelmekkel, melyeket ő is megtapasztalt földi élete során. Beszélgessünk el a rózsafűzéről is egy kicsit.
Az első kérdésem talán egy picit hát infantilis, de nagyon érdekes is lehet. Miért ez a neve? Miért rózsafűzér a neve magának az imádságnak, illetve hát vannak, akik az olvasót magát is így hívják.
Igen, a szentolvasó kifejezés is elég elterjedt például Magyarországon, de ugye ez a rozáriumból jön. Legvalószínűbb magyarázata az, hogy amint a rózsában ugye a szirmok egymásba fonódnak, ugyanúgy itt a hittitkok egymásba fonódnak, az imádságok, az üdvözlégy Máriák egymásba fonódnak, és így alkotnak egy egészet. Aztán még asszociálhatunk Máriára egy magánkinyilatkoztatás alapján, mint a titkos értelmű rózsára, ugye, akinek az illata, hát nem azt mondom, hogy elbódító, de végül is úgy megragadó, és magával ragadja az embernek a gondolatait. és kiteljesíti azokat. De leginkább a legvalószínűbb válasz az első. Tehát, hogy ez az egymásba fonódása a hittitkoknak, illetve ezeknek a szép egysége, mert a szépség is benne van az egészben. Ez a szépség útja, amiről a hatodik pápa beszél. Via pulchritudinis. A szépség útja, amelyet Máriában is megtalálunk, de még mennyire. És ez a belső szépség, ami belülről fakad, ez visz minket az Istenhez. Ez az, ami nem egy a szépségnek a forrásához. Ez az, ami nem egy kitalált, koholt szépség, nem az, amire csak ráfogták szubjektíven, hogy az, hanem tényleg egy mindenkit megragadó és mindenkit szép, mindenki által szépnek tartott valóság.
Köszönöm szépen. A másik gondolatom az volt, hogy mondtad, hogy a szentolvasói imádkozását tanulni kell, meg ilyesmi, de azért nyilván van különbség a között, hogyha az ember egyedül magának vagy magában imádkozza a rózsafűzért, vagy hogy esetleg közösségi szinten, tehát hogy egy mise előtt többen imádkozzák együtt a rózsafűzért, biztos van különbség.
Elsősorban az, hogy tanulni kell a rózsafűzért, úgy értettem, hogy mint ahogy talán már egy régebbi műsoromban utaltam rá, hogy Máriának az édesanyai közbenjárását igazából próbálni kell. Tehát az első lépés az, hogy merjük elkezdeni, merjük magunkat rábízni ennek a lendületére. Tanulni kell, nem fog rögtön menni. Sőt, most remélem nem botránkozik meg senki, de először, amikor életembe kezembe vettem, hát én se találtam benne úgy semmi különöset, én is egy kicsit unalmasabbnak találtam, aztán utána kaptam rá, amikor megéreztem ezt a belső ízét ennek a szent monotóniának, amikor megéreztem azt, hogy itt kegyelmek szabadulnak föl, amikor megéreztem ennek a gyakorlati mi voltát, tehát az, hogy nem feltétlenül kell egy rózsafűzért együltő helyetben elmondani. Lehet azt esetleg fölszabdalni is, és hát őszintén megvallom, én is úgy papi életem során és munkám során rengetegszer kerülök olyan helyzetbe, hogy nem tudom egyben elmondani. Na, most találok egy 10 percet a gyóntatószékben, nem jön senki, egy tized, két tized belefér. Na, most várni kell mondjuk a buszra, itt belefér megint egy tized. Na, most menni kell mondjuk két sarokkal odébb egy beteghez, megint csak belefér egy tized. Jobb is, hogyha ezek viszik a gondolatainkat, mint hogyha mindenféle ostoba és tisztátalan és minden képek meg behatások vonják el a figyelmünket az utcán. Tehát föl lehet nyugodtan szabdalni egy rózsafűzét, és az egy egész rózsafűzér marad mondjuk egy napra. Leginkább így értem, hogy tanulni kell, tehát meg kell tanulnunk a rózsafűzérrel bánni. És a közösségi ima nagyon, nagyon érdekes, mert ugye általában felosztjuk az első fele, ahol az angyali üdvözlet van, illetve Erzsébetnek a köszöntése, meg a második fele, ami a 15. században később tevődött hozzá az imáforma, asszonyunk Szűz Mária. Ez nem azt jelenti, hogy fél rózsafűzért imádkozunk azért, mert én imádkozom az egyik felét, és a patsor másik fele pedig a másikat. Ez egy teljes egész, a mi szívünk így teljes egészében van. Más íze van, más valósága van annak, amikor együtt imádkozzuk, és más, amikor önmagamba mondom. Mind a kettőnek megvan a maga értéke. Nem mondhatom azt, hogy egyik jobb vagy rosszabb, több vagy kevesebb, mint a másik. Egy magánjellegű imádkozásnak, amikor bevonulok a szobám mélyére, amikor megszólítom az én Istenemet, amikor az én édesanyámmal beszélgetek, és vele együtt imádkozom, általa prezentálom az én kérésemet és háladásomat az Úrnak, annak természetes megvan a maga legitimitása. Viszont amikor közösségben imádkozunk, akkor nagyon-nagyon megtapasztalhatjuk azt, teljesen ugyanazt, mint amit az apostolok tapasztaltak meg a mennybe menetel és pünkös között, hogy Mária ott volt velük, bátorította őket, imádkozott velük együtt, imádkozott és hívták együtt a Szent Lelket. Máriának ezt a jelenlétét jobban megtapasztalhatjuk a közösségi imádságban, és mint olyannak, azt tudnunk kell, hogy az oltári szentség előtt közösségben végzett egész, tehát öttizedes rózsafűzérnek, hogyha a záradékát is hozzátesszük, tehát az imádságot a Szent Atya szándékára, és kegyelem állapotában vagyunk, akkor teljes búcsúban részesülhetünk, teljes búcsút nyerhetünk magunk, vagy tisztító tűzbe szenvedő testvéreink számára.
Köszönöm szépen. Beszéltél az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges és a világosságos titkokról. Van-e szabály vagy szokásrend, hogy mikor melyiket kell imádkozni?
Nézd, elsősorban azt kell látnunk, hogy a Jóisten nem merev. Tehát a merevséget sokszor mi visszük bele a saját vallásunkba, a saját vallási megnyilvánulásainkba. Van azonban egy szabályzása ennek, tehát azért, hogy aki minden nap imádkozza a rózsafűzért, annak legyen egy ritmikus vonala, ezért az a konvenció van, hogy vasárnap mondjuk a dicsőségeset, mert ugye vasárnaphoz kötődnek leginkább húsvét titkai, a föltámadás titkai. Aztán hétfőn megyünk tovább az örvendetessel, a keddi nap a mindennap imádkozók számára fájdalmas rózsafűzér napja, A szerda, hát ismételten visszatér a dicsőséges, mert ugye az hiányzik most megint. Utána csütörtökön van egy kis törés, mert mielőtt János Pál pápa kihirdette volna a negyedik titoksorozatot, a világosság titkait, itt örvendetes volt eredetileg, és utána péntekre jött a fájdalmas és szombatra dicsőséges. Itt ez az egyetlen nap, amikor a világosság titkait betesszük, éppen azért, mert itt hangsúlyozottan megjelenik csütörtökön mindig az oltári szentség jelentősége. És ugye az ötödik tized az, hogy aki az eukarisztiában, az oltári szentségben nekünk adta önmagát, tehát csütörtökre kapott helyet a világosság rózsafűzére. Pénteken nem kell mondani, hogy miért fájdalmas a pénteki nap, az nagy péntekre emlékeztet a mi önmegtagadási napunk, és akkor ennek értelmében szombat az, ami hát kimarad az örvendetes, tehát az a második nap, amikor az örvendeteset mondjuk. De egyébként, nézd, a Jóisten nem veszi ezeket mereven. Tehát, hogyha valami alkalom van valamikor egy alkalomhoz, egy lelki állapotunkhoz, egy ünnepléshez jobban illene, mondjuk egy másfajta tized. Mondjuk hiába ünnepeljük pénteken egy évben a nagyboldogasszony ünnepét, miután ott van, hogy aki téged szentszűz a mennybe fölvett és a mennyben megkoronázott, hát nyugodtan mondhatjuk a dicsőségeset, ez senki nem fog emiatt megsértődni, Mária meg aztán különösen nem. Úgyhogy van egy ilyen általános szokás, általános szabályzása ennek, de természetesen ahogy az élet hozza, ahogy a lelki életünk hozza, úgy lehet nyugodtan imádkozni a rózsafűzét, mindegyiket, akár mind a négyet is egész nap.
Voltam néhányszor a Szent Család templomban, cönákulumon, és hát bevallom őszintén, hogy vannak ezzel kapcsolatban kérdéseim, mert nem nagyon tudom, hogy mi különbözteti meg a cönákulumot az egyszerű rózsafűzértől, az egyszerű imától, nyilván a formaságokon kívül. És mi a cönákulumnak a belső lényege? És mit jelent maga a szó? Honnan ered? Ez egy furcsa szó nekem. Elmondanád?
Természetesen. Meggyőződésem, hogy sokak számára furcsa szó, és sokak számára esetleg a belső lényege nem annyira tiszta. Nos, ez a cönákulum úgy néz ki, hogy először is, miről van szó? A Máriás papi mozgalomnak a cönákulumáról van szó, tehát ez egy bizonyos imaforma. Eltér egy kicsit az egyszerű, csak egy közösségben végzett rózsafűzértől, meg minden más imaformától. Mi a lényege? A lényege az, hogy Mária az, aki különösen is köztünk van ilyenkor, mert kihelyezzük az oltári szentséget. Na most ezzel evidenssé válik, mint egy kézzel fogható válik számunkra az Istennek a jelenléte. Egy cönákulumnak, mint ahogy maga a szűzanya mondta Gobbi atyának, a Máriás papi mozgalom alapítójának, igazából öt követelménye van. Az első a Szentlélek Úristen segítségül hívása, hiszen ez történt ott az első cönákulumban is, ahol, mint említettem, Mária Jézus mennybe menetele és pünköskor a Szentlélek eljövetele közötti időben imádkozott az apostolokkal és kérte a Szentléleket. Az volt az ő első cönákulumuk, mondhatjuk így. Tehát a Szentléleknek a hívása az elengedhetetlen. Nélkülözhetetlen tovább az öttizedes rózsafűzér. Tehát egy egész rózsafűzérnek az elimádkozása. Persze itt szoktuk egy kicsit fölbontani, taglalni, egy-egy titkot jobban kiemelni, vagy éppen egy énekkel fölosztani ezt az öttizedet, hogy ne egy lélegzetre mondjuk az egészet. Aztán van a Máriás papi mozgalomnak ez az úgynevezett kék könyve, amelyben a Máriának az üzenetei vannak Gobbi atya számára, illetve a papjai számára, az egész világ számára. Abból egy-egy rövid részletet szoktak általában fölolvasni és átelmélkedni. Ez például a Szent Család plébánián átnyúlik már az utána következő szentmisébe, éppen úgy, mint az imádság a Szent Atyáért is, illetve az önfelajánlás, tehát hogy megújítjuk az önfelajánlásunkat Máriának. Önfelajánlásnak is az a lényege, hogy nem elég egyszer megtenni. Mint ahogy egy szeretett kapcsolatban, vagy házasságban se elég egyszer elmondani, hogy ide figyelj, vedd tudomásul és könyveld egy életre, hogy én szeretlek téged, de soha többet nem fogom neked a szemedbe mondani. Ez így nem megy, ezt meg kell újítani mindig. Ezt újra aktualizálni kell. Ugyanígy az önfelajánlás is elindít valamit, de azt ápolni kell, ami utána növekszik. Elvet egy magot, de azt föl kell növelni. És az önfelajánlásnak a megújítása, mint ahogy szentségek is vannak, amelyek többször vehetők, a Szent Áldozás, Szent Jónás is, ugyanígy ezek az imaformák, ezek a konszekrációk, ezek a magunkat Mária szívének, vagy Jézus szívének való ajánlások, ezek újra meg újra összefűznek minket velük. Újra meg újra elmélyítenek minket. Újra meg újra közelebb visznek, és levakarják rólunk mindazt a rosszat, ami menet közben ránk tapadt. És a cönákulum, hogy válaszoljak végre ugye az etimológiai jellegű kérdés is, hogy mit jelent. Ugye cena azt jelenti latinul, hogy vacsora. Az utolsó vacsorát jutatja eszünkbe, az utolsó vacsora termét, így cönákulum azt jelenti, hogy ebédlő, ez a szó. Utolsó vacsora terme, ahol Jézus megalapította ugye a papságát, mondhatjuk az apostoloknak, az a terem, az az emeleti terem, amiről olvasunk az apostolok cselekedeteiben, ahol összejöttek a tanítványok, és imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt. Tehát a hely szelleme azért ott volt, nem csak Mária maga. Ott volt az, hogy igen, Jézus itt adta a mi kezünkbe az ő testét és vérét. Itt adta ezt a hatalmas ajándékot, és ennek a folytatása volt a kereszten, ahol ugyanazt a testet és vért kaptuk meg, és az ajándékadás folytatása ugyanott volt a kereszt alatt, ahol legnagyobb ajándékként megkaptuk az ő édesanyját, Máriát. Tehát cönákulum valahol mélyebb, mint egy egyszerű rózsafűzér imádkozás, ott különösen is megtapasztaljuk azt, amiről II. János Pál pápa doktrina erejűen beszélt 1984. február 12-én, Mária jelen van a cönákulumon, tehát mindenféle imádságos összejövetelen, ott, ahol kérjük és hívjuk együtt a Szent Lelket, jelen van a keresztkútnál, ott, ahol az új lelki gyermekek születnek, új társörökösei Krisztusnak az egyházban, a Szentlélek erejéből a keresztség révén, és jelen van a liturgiában, mint a szentek közösségének legkiválóbb tagja, mint krisztusi analógia alapján az édesanya, aki el nem választható az ő fiától és az ő áldozatától. És itt kell megjegyeznem azt, ismételten tudom, hogy már mondtam, és még valószínű fogom is mondani, amíg látok ilyen problémákat, hogy nem szabad összemosnunk a rózsafűzér imádkozását a liturgiával. A népi vallásosság, a Mária imák természetes, hogy nem riválisai a hivatalos liturgiának, Krisztus keresztáldozata újra megjelenítésének. Sőt, vannak Máriás szentmisék is. Mária jelenlétét különösen föl kell ismernünk a szentmisében, de nagyon kérek mindenkit, ne a szentmise közben rózsafűzérezzünk. Az nem odavaló. Azt lehet otthon is mondani, lehet szentmise előtt is, közösségben is, együtt is, szentmise után is. A szentmisének azonban hagyjuk meg ezt az elsőbséget. Krisztus keresztáldozata legyen az első, és utána következik a kereszt alatt az ő édesanyja, aki számunkra is kegyelmeket közvetít. Megköszönöm neked ezt a szép beszélgetést. Búcsúzom kedves hallgatóinktól. 2 hét múlva jelentkezünk a következő műsorunkkal, amikor is Fatima titkáról és jelenségéről fogunk beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kovács Zoltán mariológus atya előadását hallották a rózsafüzér imádságról.